Mihai Ciucunoi, Vitez Mihai.
5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta egy interjúban. A miniszterelnök elmondta, mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. A tájékoztatás szerint sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is, de a főszerepet idén is a Flirt, valamint a KISZ motorvonatok játsszák majd a balatoni közlekedésben. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezek a járművek kényelmesek, akadálymentesen használhatók, sűrűn közlekednek, így a legmegbízhatóbb módon juttatják célba az utasokat. A tó körül idén is közlekednek a népszerű éjszakai bagolyvonatok. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással. A menetrendi keresőkben piktogramok jelzik, mely járatokat ajánlják a kerékpáros utasoknak, a legnagyobb kerékpárkapacitású vonatokon pedig diákmunkások segítik a bringák fel- és lerakodását. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. A vöröskódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A cukorbetegség okozta látásromlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója az Összefogás a látás megőrzéséért című konferencián Budapesten. Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon évente közel 1000-en veszítik el látásukat cukorbetegség miatt. Ezen felül további 20-30 ezer embernek van kezelendő diabéteses makula ödémája. Megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne. A betegeknek, hozzátartozóknak és intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében. Az igazgató rámutatott arra, hogy kevés nyilvános diskurzus folyik a látás értékéről, pedig a látásromlás komoly károkat okoz az ember életében. Beszűkíti az emberi kapcsolatokat, a munka és rekreációs lehetőségeket hosszú távon, társadalmi elszigeteltséghez, depresszióhoz vezethet. Nagy Zoltán Zsolt közölte, a szakpolitikának döntéseket kellene hoznia ezen a területen többletfinanszírozásra, országos diabétesz szűrőprogramra, telemedicinális hálózat szervezésére van szükség, meg kell teremteni a szervezeti és műszeres infrastruktúrát a szűrésekhez és terápiákhoz. Székházában rendezett fotókiállításon mutatja be az Ökumenikus Segélyszervezet a menekültekért végzett 35 éve tartó munkáját a Menekültek Világnapjához kapcsolódva. A 35 éve a menekültek mellett az azonnali segítségnyújtástól az integrációig című kiállítás bemutatóján a szervezet elnöke Gáncs Kristóf kiemelte, az Ökumenikus Segélyszervezet elkötelezett abban, hogy Magyarország védelmet és humanitárius segítséget nyújtson azoknak, akik erre rászorulnak. A legnagyobb erősségeink az együttműködésben rejlenek, hangsúlyozta Gáncs Kristóf. Ez összehozza a humanitárius segélyezés területén dolgozó szakembereket, vállalatokat, önkénteseket, diplomáciai képviseleteket, adományozókat és kormányzati intézményeket egyaránt. Emlékeztetett, hogy az ukrajnai háború alatt szervezte meg az Ökumenikus Segélyszervezet a legnagyobb humanitárius programját, amelynek keretében támogatják az Ukrajnában belső menekültként élőket, és segítséget nyújtanak azoknak is, akik Magyarországra érkeztek menekültként.
Az időjárásról.
A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hajnal keltett, bepakolt mindent, az útra való ma, de csak ami tényleg kellett nekem ez az álom. Ahogy én látom, a hegy lábától vezet egy ösvény, hozzád indulok. Várnak a rétek, a patakok, sáros a bakas, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem értek el, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon. A napban, a hegy tetejéről lenézek a szívem, dobban, amerre járok, csak színeket látok, a hóban, a fagyban, menetelek mégsem, fázok, mert várnak a rétek, a patakok, sáros a bakas, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem értek el, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Indul a Kitekintő, az Európa Rádió magazin műsora, aki pedig ma is kalauzolja önöket, Balázs Alexandra. Páratlan szépségű kert a Tisza-tó közelében, pihenőhelyekkel, játszótérrel, kulcsos házzal. Ez a Tisza-igari arborétum, amely például Budapesttől mindössze 2 óra alatt autóval megközelíthető, és amelynek kapui hétvégén is nyitva állnak. Magyar István szakmai vezető mesél majd a múltjáról, a jelenéről és a jövőjéről.
76-ban természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek azok a Tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteink, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek, azok a Tiszaigari arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az írci apátságból is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadaras, tehát itt úgy mondom a igarnak a vonzás körzetében, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még már bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra, és hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötöttem, ugye pusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem a következő 1 órában.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A Habsburg kastélykertek mintájára Széki Péter földbirtokos és hadmérnök alapította a Tiszaigari arborétumot, amely egészen a II. Világháborúig fokozatosan fejlődött. Bár károsodás nem érte, az 1945 utáni években elhanyagolt, leromlott állapotba került. 5 évvel később a Szolnoki Erdőgazdaság felügyelete alá került, a jelenlegi természetvédelmi kezelőszervek jogelődjéhez, amely jelentős helyreállítási munkálatokba kezdett. Jelenleg majd 400 különböző faj és cserjefaj található az arborétumban. Magyar István, a NEFAG ZRT vadgazdálkodási és kommunikációs vezetőjének elmondása szerint 2016-17-ben az újabb felújításoknak köszönhetően új fogadóépület és kunkapu fogadja a kikapcsolódni vágyókat, iskolai táborozókat és kutatókat.
A Tiszaigari Arborétum ugye elhelyezkedését tekintve Tiszafülettől mindösszesen 10 kilométerre található, tehát a Tiszatónak feltétlen a vonzás körzetébe, és hát az Arborétum történetéről néhány gondolat. 1867-ben egy tiszaigari földbirtokos, Széki Péter, aki egyébként okleveles hadmérnök volt, ő kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag az ő elképzelése a séitakertek voltak, és a séitakertek elsősorban a schönburgi séitakert volt rá nagy hatása, annak mintájára kezdte el a telepítéseket, és első körön nem is különleges fafajokat vagy cserjefajokat, hanem az itt és a környéken fellelhető őshonos és viszonylag kisméretű csemetéket szedegettek, és ugye azzal kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag nagyon jól és tényleg szakmailag figyelembe véve azt a szempontot is, vagy szempontrendszert, hogy ugye a valamikori meanderező Tiszának a medre szélére, illetve hát a meder fölötti magasabb pontokra kezdte meg a telepítéseket. Hát itt a szintkülönbség azért a földi viszonylatban jelentős, mert ilyen 3,5 és 4 méter a telepítéseknek a szintkülönbsége. Területét tekintve ugye jelenleg közel 50 hektár, tehát valahol a két kataszteri holdtól, ugye 1867-től napjainkig fejlődött, illetve gyarapodott a területe is. És ugye a telepítések megkezdése után 1874-75 környékére gyakorlatilag ez az általa kiszemelt terület meg is telt. Tehát muszáj volt bővíteni az arborétumot, aminek a tevékenységi körét már a fia, ifjabb Széki Péter, aki egyébként közgazdász, jogász, jogi doktor volt, ő kezdte el a bővítést, ő már 9 holdra, kataszteri holdra bővítette a területet, és ő inkább már hegy, illetve dombvidéki lombhullató lombosokat, illetve hát fenyőfajokat, illetve cserjéket kezdett el telepíteni.
És itt már jönnek a nem őshonos növényfajok is. Miért volt az, hogy úgy gondolták, hogy a Kárpát-medence klímáján bizonyos nem őshonos növények, tehát más tájakról származó növények is jól meg tudnak élni?
Hát igen, ez egy érdekes gondolat, illetve hát, hogyha visszaléptünk így a arborétum történetét tekintve, akkor, amikor ugye a telepítések kezdődtek, akkor viszont még érdekesebb gondolat volt. Azért is, mert hogy ugye az arborétum légvonalban gyakorlatilag pár kilométerre helyezkedik el a hortobágyi szikes pusztától, tehát magától a Hortobágytól. Viszont nagyon jól felismerték, hogy a valamikori Tiszameder, ugye a meanderező Tiszának ez a meder vonulata, a maga öntéstalajával és a térszínben, ahogy haladunk földfelé, ezen réti csernozon jellegű talajaival, valamint ugye a régi ártérnek ezzel a sajátos és negyedi mikroklímájával egy jó termőhelyet, illetve környezetet biztosított akár a fenyőfélék tekintetében, akár pedig a hegyi és dombvidéki fafajok tekintetében, illetve hát nyilván az exóták, tehát a külföldről behozott növényfajok tekintetében is, mérhetően azért zárójelben mondom, nyilván figyelembe vették a termőhelyi igényét akkor is a növényeknek, de ahhoz képest, hogy ugye idegenhonos fajokat és telepítkedtek, sikeresek voltak a telepítések, és nagyon-nagyon sok esetben évekig, évtizedekig éltek, illetve hát most egy-két egyedet tekintve még azt gondolom, hogy ma is találunk olyan legfőképpen kocsányos tölgy egyedeket, ami még az ő telepítési idejükből származik.
A kocsányos tölgy mellett mik voltak ezek az őshonos fafajok? Ugye a legtöbb helyen a nyárfa az elterjedt, fűz is található, kőr is. Igen. Berkenyéről mondjuk keveset hallod.
Gyakorlatilag a kocsányos tölgyön kívül mondjuk mi ezt is szaknyelven, hogy a lágylombos kategóriával vagy fajokkal is foglalkozott. Fekete nyarakat telepített, füzeket telepített, már akkor megindult, nyilván csak egy-két egyed vonatkozásában a tiszafa telepítés, tiszafákat helyezett el ilyen kicsit szórtan, illetve hát a magas kőr is volt még az, hogyha így a fafaj szerint nézzük, amik jelentős részt képviseltek a telepített növények közül.
Ami engem meglepett, és amit olvastam a Tiszaigari Arborétumról, hogy a sétakert mellett ugye annó faiskolát is alapítottak, és hogy ennek a növényi anyaga az ország számos arborétumában és közterén megtalálható.
Igen, hát gyakorlatilag 1877 és 80 között valóban csinálnak egy faiskolát, ekkor már egy szakképzett kertészt is alkalmaznak, és hát ezt első körön a faiskolai telepítések, szaporítások, az leginkább azért volt nekik fontos, hogy egyfajta csere alapot képezzenek, tehát növényeket tudjanak egymás között egymással cserélgetni. Itt érdemes azért megemlíteni a Bóza Pállal, a Szarvasi Arborétum alapítójával való ismerettségét is. Ők egymás között nagyon sok növényt cseréltek, ajándékoztak egymásnak, és hát sokak szerint ugye még ma is fellelhető. Nyilván itt a fajok vonatkozásában valamiféle rokoni vonal a Szarvasi és a Tiszaigari Arborétum között.
Nagyon érdekes, mert a Szarvasi Arborétumról, amikor készítettem interjút, akkor Hanyec Katalin intézményvezető azt mondta, hogy annyira összetartóak voltak a szarvasi emberek, hogy a háború sem tudott ott pusztítani, és amikor kellett volna tüzelő, akkor sem vágták ki a fákat. Viszont, ha jól tudom, akkor ez a Tiszaigari Arborétumnál megtörtént, tehát itt azért folyamatos volt a fák kivágása meg a pusztítása is.
Tulajdonképpen igen. Tiszaigari arborétumot talán egy picit markánsabban érintette. Itt ugyan utánpótlás volt a csemetetermelés tekintetében, illetve hát még egy picit megelőzvén, illetve mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, Széki Péternek, ifjabb Széki Péternek a fia, ő már ugye szakavatottabb volt gyakorlatilag a növényismeret, illetve a növényeknek a helyezése tekintetében, és ő már folytatta is, nyilván intenzíven a telepítéseket, illetve gyarapított a fajgazdagságát a meglevő faiskolának is. 1917-18 környékén kezdte meg a tevékenységét itt a kertben, illetve hát az arborétumban, és hát ő egészen olyan 1940-45 tájékáig ezt folyamatosan csinálta, ugye 1945, ugye ez meg gyakorlatilag a földreformnak az időszaka már, és akkor valóban állami gazdasági kézbe kerül a terület, haszonfaként elég sok egyedet kivágnak. Ez ilyen másfél év, egy-két évig tartott ez az időszak. Hál' Istennek utána erdőgazdasági kezelésbe kerül 1951-52-ben, gyakorlatilag 1954-ben pedig úgy tűnik, hogy teljes mértékben fölismerik a itt levő értékeket, már akkor ugye regisztrálnak 269 fajt az arborétumhoz kötöttem, és ezt a regisztrációt azért érdemes megemlíteni, a nevét is Pap József botanikus végezte el, és tényleg felismerésre került az arborétum növényfajainak, illetve hát növény ritkosságainak, növény egyedeinek az értéke.
1976-ban az arborétumot országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították. Ha az arborétumnak a mostani arcát nézzük, akkor mennyire változott?
Az 1976-hoz képest?
Igen, meg amit megálmodott Széki Péter, mert hogy 1867 óta azért rengeteg idő eltelt. Ahhoz képest mennyit változott az arborétum?
Gyakorlatilag 1958 tájékán egy olyan 22 hektárra bővült az arborétum területe. Volt egy jelentős bővülése is a területnek. Ugye 76-ban úgy, ahogy ön is említette, természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek, azok a Tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteik, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek, azok a Tiszaigari arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az Ircsi apátságba is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüle, Tiszaőrs, Kunmadaros, tehát itt úgy mondom a Igornak a vonzás körzetébe, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még már bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra, és hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötöttem, ugye elpusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
Jelenleg hány cserje és fafaj található az arborétumban?
Az arborétum növény kataszterre szerint közel 400 faj van. Ebből 95 tájékán, ha jól emlékszem, a növényi minősítő intézet az 369 fajt törzskönyvezett. Ez azt jelenti, hogy úgy tartjuk, és nyilván ezt képviseljük, hogy 369 törzskönyvezett növényfaj, ez a törzskönyvezés nyilván azt jelenti, hogy minden faj az, aminek mi is gondoltuk, illetve hát aminek regisztrálva volt.
A tölgygyűjteményük a legjelentősebb egyébként?
Jelentős a tölgygyűjtemény is. A tölgygyűjteményt ugye szinte ketté lehetne egy picit bontani. Az idős korú tölgyek, amelyek azért már elég jelentős méretekkel rendelkeznek, illetve a 2016-ban szintén kialakításra került egy tölgygyűjtemény, vagy mondhatnám úgy is, hogy a meglevő tölgygyűjteménynek a fajok szerinti bővítésére is sor került, illetve hát ugye 2016 és 2017 volt az az év, amikor a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság komoly fejlesztést hajtott végre az arborétumba, ami egyébként a NEFAG értékkezelésében van.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Magyar István szakmai vezetővel a Tiszaigari Arborétumról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Égeti a nap, és fújja a szél.
Térkép, követhetnénk néma árnyékként, és elboríthatná a környezetét. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét, neki a sajátja épp elég. Nekem is elég volna csak rám figyelni, és akkor nem látnám, hogy a világ a bőréből hogyan bújik ki.
Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét, neki a sajátja épp elég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mert ő elfogadja magát. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét, neki a
az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az M1-es autópályán tapasztalható torlódások mögött nem csak a felújítások állnak. A korábbi kormány a Mészáros-Szíj konceszor kedvéért feloldotta az egyszerre lezárható útszakaszokra vonatkozó korlátokat. Elfogadhatatlan, hogy a közlekedők érdekei helyett a konceszor profitja diktálja a szabályokat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az autópályákra olyan szabályok vonatkoztak, hogy együttemben csak 8 km hosszan lehet félpályás tereléssel lezárni autópálya szakaszokat. Ezek után pedig kell egy olyan szakasz, ahol a normál autópálya van, és utána lehet csak újabb szakaszokat lezárni. Ezeket a szabályokat a Mészáros-Lőrinchez és Szíj Lászlóhoz kötődő autópálya konceszor számára tavaly feloldották, és engedélyezték számukra, hogy összességében majdnem 40 km hosszan legyenek lezárások az M1-es autópályán. A miniszter úgy vélte, ez a lezárás így ebben a formájában nem találkozik a közérdekkel. Vitézi Dávid kiemelte, a nyárra azt kérte az autópálya konceszortól, hogy próbálják segíteni a forgalmat, és amennyire lehet, próbálják elkerülni, hogy torlódások alakuljanak ki. Igyekszünk visszatérni ahhoz a rendhez, hogy a közérdeket szolgáljuk, ne a magánérdekeket, és csökkentsük az egyszerre lezárható szakaszok hosszát az M1-es autópályán, de ezt egyik napról a másikra nem tudjuk megtenni, jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszter. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Közleményében a szaktárca hangsúlyozta, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A nyári időszakban az újra tölthető kulacsot vagy palack használatát javasolják, hogy csökkentsük a műanyag palackok használatát és a keletkező hulladék mennyiségét. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban sem embert, sem állatot, ne hagyjunk még pár percre sem. A házi kedvencek sétáltatását lehetőség szerint a reggeli vagy esti időszakra időzítsük. Mindig legyen előttük friss ivóvíz, és biztosítsunk számukra árnyékos, hűvösebb pihenőhelyet. Írták a közleményben, amelyben kitértek arra is, hogy a kánikula a vadon élő állatok számára is komoly kihívást jelent, ezért, ahol erre lehetőség van, helyezzünk ki számukra itatót vagy egy tál friss vizet. A pazarlás miatt a kertek öntözésének minimalizálását és a hajnali vagy a késő esti órákra időzítését javasolják. Tanácsolják továbbá, hogy akik eddig nem éltek a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. Elkészült az orvosok kommunikációs etikai kódexe, tudatta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az állásfoglalást a jövő héten adják közre. Megjegyezte, úgy hiszi, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM DMAS ellátási területet érinti. Az MVM DMAS hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az nvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő NVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az nvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. Ismét örömhírről számolt be a Miskolci Szimbiózis Alapítvány, alig egy hónappal az idei első alpaka születése után újabb kis jövevény érkezett a Baráthegyi Majorságba. Süti, a majorságban született nőstény alpaka egy egészséges kislánynak adott életet. Az újszülött apja Carlos, aki néhány éve külföldről érkezett, és ma már a majorság alpaka csapatának tagja. Az újszülött és édesanyja is egészségesek. Fél órával a világra jötte után már megpróbált lábra állni, és bár az első lépések még kissé bizonytalanra sikerültek, kíváncsian kezdte felfedezni környezetét.
Az időjárásról.
A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Bennem kavarog a hangod, dudolva kering és vágtat, mert ha nem is vagy ébren, akkor is hajszol utánad. Pont ugyanaz a hallgatag napba fort végtel lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek űri kékét, mint bárki másnak. Majd azt is táncnak fogjuk nevezni, és majd elutazunk, ha vége, valahol újra kezdjük az egészet. Ma tényleg nem érhet utol senki, ezen még sokat fogunk nevetni. Vízben nyúlnak a fények, a végüket fogjuk a parton. Minden boldogan éles, a baj messze csatangol. Pont ugyanaz a hallgatag napba fort végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek, tűnik kékét, mint bárki másnak. És ma nem fogunk csöndbe lenni, ha kicsit jobban foglak szeretni, és ha meg is potlunk a szélbe, majd azt is táncnak fogjuk nevezni.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Magyar István szakmai vezetővel a Tiszaigari Arborétumról. Évelők mennyire vannak a kertben, az arborétumban? A cserjéket és a fákat a robosztusságuk miatt, az, hogy nagyon öregek, nagyon szépek, imádják az emberek, főleg amikor jön az őszi lombszíneződés. De valahogy az évelők, a virágos növények azok, amelyek igazán vonzák talán a látogatókat.
Igen, itt a Tiszaigari Arborétumban az évelők tekintetében nem egy széles a skála.
De rózsáik vannak, ha jól tudom.
Igen, igen, rózsáink azok vannak, de nyilván én mondjuk a rózsát, illetve hát a rózsakertnek a kialakítását, ugye azt már egy picit én a fászáró növényzethez sorolom, tehát igen, valóban létesült egy rózsakert is, illetve a bejárat, arborétum bejárat, a fogadóépület környéke, ott is kialakultásra került rózsában egy kisebb minikert. Tehát a rózsák azok vannak, de egyéb a szónak a szoros értelmében, mondjuk évelő lágyszárúak tekintetében azért nem bővelkedik az arborétum.
Kell azért dolgozniuk, hogy megmentsenek nagyon öreg, idős fákat? Sokszor beszélgettem szakemberekkel arról, hogy Magyarországon talán a tölgyek sínylik meg a legjobban ezt az időjárást, ami jelenleg uralkodik Magyarországon. Ugye ezek a nagyon-nagyon száraz nyarak, de már ugye az ősz is annak mondható, a tél is, kevés a csapadék.
Igen, azt gondolom, hogy manapság nagyon sokat kell dolgozni érte. Úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez mérten nagyon sokat is dolgoznak a arborétumban alkalmazott kollégák is azért, hogy akár az általunk telepített, akár pedig az idősebb egyedek is valamiféle kicsi plusz segítségben részesüljenek. Próbálunk, ahol csak tudunk, intenzíven öntözni, illetve hát az arborétumban is, illetve arborétumon kívül itt a közelségben is, gyakorlatilag egy pár tíz méterre az arborétumtól, csak nem került területileg bekerítésre. Itt van a úgynevezett Mátyásfa, vagy Mátyás királyfa nevezéktana szerint, ez is egy kocsányos tölgy. Hát egy picit még azt is bevállaltuk, hogy annak is a hiányzó többletvizet megpróbáljuk pótolni. Igen, azt gondolom, hogy amennyi lehetőségünk van, azt próbáljuk maximálisan kiaknázni, viszont ugye a jelenlegi terület, ami bruttó területben mondva 50 hektár, ezt azért nehéz úgy egybe kezelni, hogy a teljes területén eleget tudjunk tenni ezeknek a kihívásoknak és feladatoknak, viszont nyilván a frekventált területeket kiválasztottuk, és azt igyekszünk a lehetőségeinkhez képest a legnagyobb odaadással megőrizni.
Láttam egy képet, ahol nem tudom, hogy mi csordogál, de van egy híd fölötte. Milyen víz folyik át a Tiszaigari Arborétumon?
Hát ez egy valamikori...
Mesterséges?
Mesterséges, igen, igen. Első körön a belvizek lecsapolására készült csatorna. Manapság ugye gyakorlatilag öntözési lehetőséget is biztosít. Ezt a nagyfoki kettes csatornának nevezik. Ez keresztül folyik az arborétumon gyakorlatilag. Hát ketté választja egy picit az arborétumot, és ugye, ahogy ön is említette, erre mi csináltunk két fahidat átjárási lehetőséggel, mert hogy egyik oldalán, mondom így, hogy az arborétumnak a falu felüli oldalán tudtuk megvalósítani, kivitelezni a rózsakertet is, úgyhogy a két híd úgy van kialakítva, hogy a rózsakertet is, tehát az arborétumnak van egy vizes élőhelye, én csak így nevezem, egy kicsi kis tó, amit mi igyekeztünk beintegrálni a látogatás lehetőségét ebbe a körbe az arborétumhoz rendelni.
Beszéljünk még egy kicsit a növényritkaságokról, ugye a mátyásfát említette, de jól tudom, hogy van egy amerikai mocsárciprus erdő is a Tiszaigari Arborétumban?
Igen.
Valami csodálatos.
Igen, ennek tényleg nagyon sok mindenki csodájára jár. Ez durván egy ilyen 1700-1750 egyedből álló, gyakorlatilag erdő részként. Tehát, hogy a Mocsár-Ciprus állomány szinte erdőként jelenik meg, azon a területen, ahol elhelyezkedik, durván ezen a 2 hektáron, a Mocsár-Ciprusok között gyakorlatilag más fafajú egyedek nincsenek. Én azt gondolom, hogy ez Magyarországon szinte egyedülálló, hogy ekkora területen csak mocsárciprusok vannak, és hogy ennek valamikor a telepítése szó szerint a régi Tiszamedernek ezen a öntés jellegű talaján történt meg. És hát hál' Istennek, ennek nagyon örülünk, hogy mai napig is jól érzik magukat.
30 méteres magasságot érnek el? Azért az nem semmi látvány lehet.
Igen, az idősebb egyedei azok mindenképpen akár egy ilyen 30 méteres magassággal is rendelkeznek, viszont ami állományban és erdőben van, hát nyilván az erdő szerkezet alakulása miatt is ott azért változhatnak a magasságok, tehát hogy vannak alacsonyabb és magasabb egyedek, de mindenképpen látványosak ezek a picit az erdő részlettől, ha nevezhetem így, picit elkülönülten levő hatalmas mocsárciprus egyedek is, amik azért tényleg unikális látványt tudnak nyújtani. Akár vegetációs időben, amikor ugye sejmezzöldek, akár pedig ilyen késő őszi koratéli időszakban, amikor a szó szoros értelmében levörösödik, lerosdásodik a lombjuk.
Igen, és hát azért található önöknél amerikai sárgafa, jól tudom, nagy levelű tulipánfa, van itt kúpvirágtól kezdve és különböző rózsák, amikről beszélgettünk, de azok a tiszafák, páfrányfenyők, kolorádófenyők és szerfenyők, amelyek majdnem, hogy egyidősek az arborétummal, azok megvannak még?
Egy-két egyede megvan, tehát a tiszafák tekintetében ott van egy nagyon jelentős korú tiszafánk a főbejárat, vagy hát az arborétumi bejárattól nem is túl messze. Egyéb tekintetben pedig ugye jó előbb érintettük itt a beszélgetés folyamán, hogy azért a klímának, a éghajlati környezetnek a megváltozása azért nyilván a lombhullató fákra is hatással volt, de mindenképpen nagyon rossz irányba vitt el az örökzöldeket, tehát a fenyőféléknek a túlélési esélyét, úgyhogy a fenyőfélékhez kötöttem. Jelen körülmények között nem is igazán tervezünk fajok tekintetébe bővítéseket, mert sajnos a jelenlegi klíma az a fenyőfélék tekintetében egy picit alkalmatlan arra, hogy ilyenbe gondolkodjunk, de hát egyéb tekintetben pedig nyilván bővítjük a lehetőségeink szerint a fafajoknak a számát, és mindenképpen arra törekszünk, hogy azért az arborétumnak a fajgazdagsága az bővüljön.
Igen, és az évelőket ott magába folytattam a szót, pedig hát azért az arborétum évelei közül is vannak ám itt érdekes növények, amelyekről kevés szó esik, mert ha azt a szót hallja az ember, hogy évelő, meg a laikus, akkor mindig virágos növényre gondol. És nem Igen. azokra, amelyek például az erdei pajzsika, vagy a szálkás pajzsika, amik egyébként nagyon szép növények, és egyre inkább elterjedtek most már a kertekben is, vagy ott a sáspáfrány, amelynek a magassága az 1,5 métert is elérheti. Hát a ciklámeneket, meg a császárkoronát, azt meg nem kell bemutatnom a Igen. hallgatóknak, mert ugye azt ismerik. A ciklámenből egyébként önöknek az van, ami kiültethető, tehát ott található, és megcsodálhatják az emberek.
Gyakorlatilag nálunk most már a ciklámen, mint faj nem igazán fellelhető. Nálunk igazán, ami jelentős még manapság is, ugye a császárkorona gyakorlatilag a faállomány alatt, ilyen egyetesedő faállomány alatt jellemző, tavaszi virágzó aspektus, illetve hát a gyöngyvirág még, ami így említésre méltó tavaszi virágzó növényként. Hát mondjuk az ilyen erdei pajzsika félig fellelhetők természetesen, de ehhez a viszonylag száraz, sokszor légköri aszályos időszakokhoz nagyon-nagyon nehezen tudnak alkalmazkodni. Tehát ott vannak fordszerűen, ahol egy picit nekik is tudunk kedvezni és segíteni egy kis többlet vízzel, úgyhogy az évelők tekintetében azért mondom, a császárkorona, a gyöngyvirág, bunyorokat próbálunk az üdébb helyekre szintén ilyen tavaszi virágzó növényként telepíteni. Úgyhogy föllelhető belőle néhány faj, változó terület nagysága.
Igen, nehéz. Tehát ez a mostani klíma, ez azért feladja önöknek a leckét.
Nagyon, nagyon. Tehát ez szó szerint nagyon-nagyon nehéz. Beszélünk róla ugye egy picit szabadabban és könnyedebben, de azt gondolom, hogy itt a vegetációs időszakban, azon kívül nyilván, hogy a növényápolásokat is igyekszünk valamilyen szinten elvégezni, de az energia legnagyobb részét az viszi el, és abba fektetjük, hogy a növényeknek egyszerűen élettani elvárásaiknak valahogy megpróbáljunk megfelelni. És hát ezt semmi mással ugye nem tudjuk helyileg biztosítani, csak a hiányzó atmoszférikus vizet valahogy próbáljuk pótolni, pótolni és pótolni. De hát nyilvánvalóan az Alföldön egyes években megjelenő 40 fok körüli hőmérséklethez hát nehezen tudunk mi is alkalmazkodni, úgyhogy valós segítségére legyünk a növényeknek, de hát igyekszünk ebben a tekintetben mindent megtenni.
Mennyire látogatott az arborétum, ha mondjuk kutatókat nézünk, iskolai csoportokat nézünk?
Hát a vegetációs időben, illetve hát azt megelőzően inkább úgy fogalmaznék, hogy tavasztól, ilyen áprilistől novemberig mondhatjuk, hogy a fekvése és elhelyezkedése szerint, vagy ahhoz kötötten azért, hál' Istennek, elég látogatott. Ugye, ahogy ön is mondja, tényleg az iskolás csoportoktól kezdve jó néhány olyan ember, olyan család vagy baráti társaság, akik szó szerint a növények, a növény ritkaságok iránt érdeklődnek, azért rendszeres látogatói az arborétumnak.
Iskolai táborozókat is várnak. Kevés olyan arborétum van szerintem az országban, ahol megpihenni lehet akár több napig is.
Van lehetőségünk, hál' Istennek, a NEFAG ZRT által 2016-ban végrehajtott fejlesztés kapcsán. Itt egy régi iroda épületet sikerült teljes mértékben, hát részben felújítani, részben meg kibővíteni, ahol egy ilyen 16 fő részére, tehát azt mondom, hogy akár baráti társaságok, kisebb csoportok részére szállás lehetőséget is tudunk biztosítani. Egy jól felszerelt konyha, illetve egy ilyen 30 fő befogadására alkalmas közösségi tér is az épületben. Hát igyekszünk azoknak az igényeit is kielégíteni, akik itt a Tiszató vonzás körzetébe a napi intenzív program vagy programok után, amit ugye a Tiszatóhoz kötötten elképzelnek és megterveznek, hogy esetlegesen a esti éjszakai nyugalmukat azt itt az arborétumban tudják biztosítani.
Terveznek-e még újabb beruházást vagy felújítást? Ugye a 2016-17-es évben mondta a nagy felújítást.
Igen.
Van még, amit szeretnének megvalósítani? Egy arborétum, gondolom, az rengeteg munkát kínál. És természetesen egy arborétumban dolgozó embernek mindig vannak álmai, hogy mondjuk újabb növényeket hozzon esetleg. Vannak ilyen álmok, tervek?
Igen, szerintem vannak, és hál' Istennek még lehetőségünk is van rá. Jelen pillanatban maradt még egy néhány hektárunk, amit szántóként művelünk, műveltetünk. Ez a, nevezzük így most arborétumi szemmel nézve, üres terület, ez még kínál fejlesztési lehetőségeket részünkre, akár a növények tekintetében, akár pedig magához a arborétumhoz kötötten további pihenőhelyek, de hát nyilván ez is növények kellenek, pihenőhelyek és egyéb elfoglaltságra alkalmas helyek tekintetében is. Tehát igen, azt gondolom, hogy van rá elképzelés is, nyilván ezeknek a megvalósításához azért jelentős anyagiakra van szükség, úgyhogy mindig annyit próbálunk hozzátenni az arborétumhoz a fejlesztés tekintetében, amennyit úgy gondolunk, hogy meg is tudunk valósítani, illetve a továbbiakban azt, amit létrehoztunk, fejlesztettünk, azt meg is tudjuk tartani, azokat a fejlesztéseket, tehát gondját tudjuk viselni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Tiszaigari arborétumot ismerhették meg.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Zanizzik a nap vége, a folyónak vize alacsony. Az egünknek újra lesz fénye, és kiszhat még a patakon.